Ez a Híradó csütörtök este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Kal nőttek a reálbérek egy év alatt, ebben sokat segített az alacsony infláció is. Javított előrejelzésén a Nemzeti Bank a korábbi 2,4 helyet csak 1,3%-os inflációt várnak. 53 milliárd forint támogatás 35 ezer gazdának, 10%-kal több pénz maradhat náluk, mint tavaly. Három kívánság szomszédok kapcsoltam, holnap indul az M3 Retro csatorna. Több mint 7%-kal voltak magasabbak a nettó fizetések idén októberben, mint egy évvel ezelőtt. Az alacsony infláció miatt egy év alatt több mint 6%-kal nőtt a bérek vásárlóértéke. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a mostani adat azt bizonyítja, hogy a beinduló gazdasági növekedést egyre inkább megérzik majd az emberek is, és a jövő év könnyebb lesz az ideinél.
Évente 9 milliárd tabletta, drazsi és kapszula készül a Teva debreceni gyárában. Az itt dolgozó 1600 embernek minden évben emelik a fizetését. Így volt ez az idén is.
Átlagosan 4% fizetésemelést adtunk a dolgozóinknak. Azért emeltem ki azt a szót, hogy átlagosan, mert ez egy teljesítmény alapú béremelés, ami azt jelenti, hogy a kiválóan teljesítők akár 6-8% béremelést is kaphattak.
De nem csak a Tevánál, országszerte is növekedtek a keresetek, amit a statisztikai hivatal legfrissebb jelentése is megerősít. Eszerint idén, októberben 7,2%-kal voltak magasabbak a nettó fizetések, mint egy évvel ezelőtt. A bruttó fizetések 5,7%-kal emelkedtek. A rekord alacsony 0,9%-os októberi inflációval számolva, így a reálbérek több mint 6%-kal nőttek egy év alatt. A nemzetgazdasági miniszter arról beszélt, 2013 a fordulat éve, ami nem csak a növekvő beruházásokban, hanem az emelkedő bérekben is tetten érhető.
A bérnövekedés azt mutatja, hogy a gazdasági növekedésnek a hatását a háztartások, a lakosok, tehát az emberek is érzékelhetik. Ez a 7%-os növekedés azt mutatja, hogy egy jó alap van arra, hogy a 2014-es év egy kicsit mindenki számára könnyebb legyen.
A Híradó által megkérdezett szakértő szerint a növekvő fizetések, a folyamatos reálbér emelkedés segíti a lakossági fogyasztás növekedését, ezáltal a gazdaság bővülését.
Hosszú ideje arra várunk, hogy valamilyen úton, módon, de beinduljon a lakosság fogyasztási hajlandóság, hogy nőjön a munkavállalók bérének a vásárló ereje, és úgy tűnik, hogy az elmúlt hónapokban ez a tendencia egyre erősebbé vált, és ez azt eredményezheti, hogy jövőre már a lakossági fogyasztás is elég jelentősen, egyre jelentősebb mértékben tud hozzájárulni a magyar gazdaság jó teljesítményéhez.
A KSH adatai szerint a bruttó átlagbér csak nem 230 ezer forint volt. A legjobban továbbra is a pénzügyi biztosítási szektorban dolgozók keresnek, átlagosan több mint havi 468 ezer forintot. A mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban a legkevesebb a fizetés, nagyjából 167 ezer forint. A KSH adatai szerint várakozáson felüli volt a keresetek növekedése a feldolgozóiparban és az építőiparban, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint arra utalhat, hogy a magyar gazdaság tartós növekedési pályára állhat.
Jelentősen javított korábbi inflációs előrejelzésén a Nemzeti Bank. 2014-re a korábbi 2,4 helyett csak 1,3%-os inflációt várnak. A kedvezőbb előrejelzést például a februártól érvényes ingyenes készpénzfelvétellel, a készülő újabb rezsicsökkentéssel és a BKV bérletárak mérséklésével indokolták. A várt 1,3%-os inflációnál nagyobb mértékben emelkednek jövőre a nyugdíjak és a minimálbér is.
Itt ez a szintiszta zombis.
Folyamatosan voltak vásárlók a húspultnál a Salgótarjáni piacon.
Ezt a szép húsos darabot választom, mert ezt tetszik, meg megengedhetjük most a ünnepekre magunknak.
A legtöbben már az ünnepi vacsorához veszik meg a hozzávalókat.
Karácsonyra vásárolunk már húsokat, káposzta félét. Hát lehet, hogy egy kicsikét többet költünk, mint tavaly.
Az adatok szerint hosszú idő után idén többet költenek az ünnepkor az emberek, mint egy évvel korábban. A szakemberek azt is mondják, elsősorban azért, mert a gazdasági növekedés és a rekord alacsony infláció miatt nőtt a fizetések vásárlóértéke.
1,3%-os inflációt várunk jövőben.
Jövőre is marad az alacsony infláció, a Magyar Nemzeti Bank várakozásai szerint. A legfrissebb előrejelzés azt mutatja, a fogyasztói árak 1,3%-kal nőnek jövőre, ami történelmi mélypont.
Az inflációs várakozások historikusan alacsony szintre csökkentek, és mintha ugye most kerülne ez a mutató abban a tartományban, hogy egyre inkább ugye tartósabb.
A jegybank elemzői szeptemberben még majdnem kétszer ekkora inflációt jeleztek előre, de a friss számítás szerint például a februártól érvényes ingyenes készpénzfelvétel, a készülő újabb rezsicsökkentés és a BKV bérletárak mérséklése alacsonyabban tartja az inflációt. Az már korábban eldőlt, hogy a nyugdíjak és a minimálbér a Nemzeti Bank által várt 1,3%-os inflációnál nagyobb mértékben emelkedik januártól. A nyugdíjak 2,4, a minimálbér pedig 3,5%-kal, vagyis mindkettő többet ér majd jövőre. Az egyik nyugdíjas egyesület elnöke úgy látja, biztonságot jelent az időseknek, hogy ugyanúgy, ahogy idén, jövőre is nőhet a nyugdíjak értéke.
Most azért úgy érzem, hogy mindenki jobban biztonságban érzi magát, és hát a kicsit magának is el tudja tenni, amivel esetleg egy fogorvoshoz elmehet.
A nyugdíjas egyesület elnöke arról is beszélt, a nyugdíjasoknak különösen fontos a rezsicsökkentés, mert ők arányaiban többet költenek rezsire, mint egy átlagos család.
A reálbérek csökkenése miatt tüntetett 40 ezer osztrák köztisztviselő tegnap este Bécsben. Az állami alkalmazottak azért vonultak utcára, mert a tavalyi bérstopp után idén is csak nagyjából az inflációval megegyező mértékben emelik a fizetésüket. Az új osztrák kormány, amely a héten tette le a hivatali esküt, ígéretet tett arra, hogy megvédi az állami alkalmazottak életszínvonalát, de leszögezte, hogy az ország költségvetését szigorúan egyensúlyban fogja tartani. A tüntetők transzparenseikre többek között azt írták, kevesebb pénzt a bankoknak és többet nekünk. Ezzel a bankmentő csomagokra utaltak. Megállapodtak az uniós pénzügyminiszterek az egységes bankszanálási mechanizmusról tegnap este. A művelet, ami az Európai Bankunió egyik pillére, a jövőben segít megakadályozni, hogy közpénzeket kelljen költeni a felelőtlenül gazdálkodó bankok megmentésére. A folyamat szigorú feltételek között zajlik majd, amelyben a bankoknak pénzalapot kell létrehozniuk, a nemzeti alapokat pedig 10 év alatt európai szinten egyesítik. A bankszanálási mechanizmus egyelőre csak az eurozóna tagjaira nézve lesz kötelező, de bárki csatlakozhat hozzá. Közben Brüsszelben már megkezdődött az uniós csúcstalálkozó, ott van a helyszínen Baracka Eszter. Szervusz, melyek a legfontosabb témák és mikorra várható döntés?
Jó estét kívánok! Igazi nagy döntések ezen a csúcson nem várhatók. Ez egy úgynevezett cikluszáró csúcs, tehát a lényeg itt az, hogy még az Európai Parlament mandátumának lejárta előtt igyekezzenek minél több kérdést lezárni. Egyébként délután védelempolitikáról volt szó, most pedig vacsoráznak, a vacsora alatt pedig az eurozóna gazdasági együttműködését vitatják meg. A legújabb javaslat szerint ugyanis a tagállamok szerződésben vállalnának reformokat a versenyképességük érdekében, cserébe viszont az eddigi gyakorlattól eltérően Brüsszel nem csak vasszigort és szankciókat kapnának, hanem egyfajta pénzügyi mézes macoggal, konkrétan pénzzel is ösztönöznék őket ebben.
Eszter, reggel óta tüntetések zajlanak annak az épületnek a környékén, ahol a csúcs zajlik. Lehet tudni, hogy kik demonstrálnak és miért?
Nagyjából 50 civil szervezet és európai szakszervezeti tömörülés áll emögött a tüntetés mögött. 5 ponton zárták le a város, lényegében megbénították a forgalmat, az EU negyedet pedig egyszerűen blokkád alá helyezték. Alapvetően a megszorítási politika ellen, konkrétan a tavaly elfogadott fiskális paktum, annak költségvetési megszorító lépései ellen tiltakoznak, szerintük ugyanis ezek egyszerűen gúzsba kötik a tagállamok kormányait, de kifogásolják a készülő szabadkereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal, amiről úgy gondolják, hogy az emberek nélkül akarják tető alá hozni.
Baracka Eszter, köszönjük! Magyarország számára a Törökországgal kötött stratégiai megállapodás a keleti nyitás stratégiájának méltó befejezése. Így értékelte Orbán Viktor Ankarában a külgazdaság politikai elmúlt évét. A miniszterelnök hozzátette, Törökország gazdasági fejlődését látva Magyarországnak alapvető érdeke, hogy egy gazdasági közösségbe tartozzon Törökországgal.
Az Ecol csoport október elején nyitotta meg budapesti telephelyét. A török szállítmányozási vállalat csak jövőre 7,5 milliárd forintot akar befektetni. Az igazgató azt mondta, Magyarország Csehországot, Szlovákiát és Lengyelországot előzte meg.
Van egy nagyon jó földrajzi elhelyezkedésünk, Magyarország stratégiailag egy jó helyen fekszik, és ez a logisztika szempontjából különösen fontos.
6 milliárd forintos beruházást és 3 éven belül 200 új munkahelyet ígér az a török cég, amely megvásárolta a NABI amerikai buszgyártó kaposvári üzemét. Elsősorban az egykori munkásokat alkalmazzák majd. A munkaerőit Kaposváron nagyon különleges, egyedi szakmai tudással rendelkezik, amire nagyon nagy szükségünk van az üzemünkben, mondta Ugur Üstünel. Hogy még több üzlet szülessen Magyarország és Törökország között, Orbán Viktor miniszterelnök stratégiai megállapodást kötött Recep Tayyip Erdoğan török kormányfővel. Tavaly 2 milliárd dollár, mintegy 440 milliárd forint volt az éves kereskedelmi forgalom a két ország között. A két miniszterelnök még februárban megállapodott arról, hogy ezt az összeget rövid időn belül több mint 1000 milliárd forintra növeljék.
Eljött az ideje annak, hogy nyíltan kimondjuk, hogy Törökország egy gazdasági nagyhatalom.
Orbán Viktor a stratégiai megállapodás megkötése után azt mondta, jól látható, hogy mennyit fejlődött Törökország az elmúlt 10 évben. Így könnyű elhinni, mekkorát fejlődik majd a következő években.
Európának, benne Magyarországnak alapvető érdeke, hogy egy gazdasági közösségbe tartozhassunk Törökországgal. Ennek a kimondása szép befejezése a keleti nyitás ezévi politikájának.
A török kormányfő azt mondta, törekednek arra, hogy tovább erősítsék a gazdasági kapcsolataikat a visegrádi együttműködés országaival, Magyarországgal, Csehországgal, Lengyelországgal és Szlovákiával. Egyúttal bejelentette, Ankara eltörli a vízumkényszert Magyarországgal szemben. Orbán Viktor jelezte, bár Magyarországnak kötelező tiszteletben tartania a schengeni vízumszabályokat, azon belül a lehető legnagyobb kedvezményt adta meg a török üzletembereknek, sportolóknak és művészeknek.
Vladimir Putyin orosz elnök megkegyelmez a több mint 10 éve börtönben lévő egykori orosz olajmágnásnak, Mihail Hodorkovszkijnak. Putyin azt mondta, maga Hodorkovszkij kért kegyelmet, és ő teljesíti a kérését, mert már több mint 10 évet töltött börtönben. A Jukosz olajvállalat egykori főrészvényesét csalás és adófizetés elkerülése miatt 8 év börtönre ítélték, de a büntetést 2010-ben 14 évre súlyosbították. A kegyelem nélkül az egykori olajmágnás 2014. augusztusában hagyhatná a börtönt. Mától már 90 ezeren vesznek részt a téli közmunkaprogram képzésein, jelentette be a foglalkoztatásért felelős államtitkár. Comba Sándor azt mondta, a téli közmunkaprogram indításának egyik legfontosabb célja az volt, hogy a munkaerőpiacról kiszorultak télen ne csak 22.800 forint segélyhez, hanem 50.000 forint körüli jövedelemhez jussanak, összesen 200 ezeren. Januártól pedig emelkedik a közmunkások bére.
Térkőkészítőnek tanulnak ebben a csongrádi iskolában mostantól csak nem 30-an. A közmunkaprogram része ez a napi 6 órás iskolai képzés. A résztvevők havi 75.000 forintos bért kapnak. Abban bíznak, utána akár a versenyszférában is elhelyezkedhetnek majd.
Előfordulhat, hogy például egy nagyobb városban, mondjuk Pesten figyelembe veszik, és ez miatt több lesz a kereset.
Csongrádon egy év alatt harmadával csökkent a munkanélküliek száma, főként a közmunka miatt. Összesen 200 ezer embert érint a téli közfoglalkoztatási program, közülük 100 ezeren vesznek részt valamilyen képzésen. 100 ezeren pedig dolgoznak, például itt a Bács-Kiskun megyei Bácsalmáson és környékén összesen 2200-an. Barta Mihályné most bolti eladó, korábban évekig munkanélküli volt.
Előtte nem kaptam semmi összegű pénzt, mert ugye a férjem éve dolgozott, így nem kaptam ellátást se onnan. És ez nekem sokat jelentett, ez a 40 pár ezer.
A foglalkoztatásért felelős államtitkár azt mondta, a legfontosabb cél, hogy a munkaerőpiacról kiszorultak télen ne csak a 22.800 forint segélyhez, hanem több mint dupla ennyi jövedelemhez jussanak. Jövőre pedig tovább nő majd a készhez kapott összeg.
Január 1-ig 2,4%-kal nő a közfoglalkoztatási minimálbér is. Lefordítom magyarra, ez 50.600 forintot fog jelenteni egész pontosan nettóban egy ember számára.
Comba Sándor hozzátette, az új adózási rendszer miatt jövőre több lehet azoknak a közfoglalkoztatottaknak a bére, akiknek már van gyerekük. Egy gyerek után 60.600 forintot lehet hazavinni, két gyerekkel pedig már 10.000 forinttal többet. A három gyerekesek csak nem a teljes bruttó közmunkásbért, vagyis 77.300 forintot kaphatnak.
A következő uniós költségvetési időszakban is kiemelt feladatának tekinti a kormány a közlekedési infrastruktúra fejlesztését, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály Karcagon a 4-es főútnál épült, csaknem 2,5 milliárdos beruházás átadásán úgy fogalmazott, a kormány célja, hogy Magyarország befektetési központtá váljon, és ezáltal új munkahelyek is jöjjenek létre. Ehhez pedig elengedhetetlen a közlekedés fejlesztése. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár, a Fejér megyei Móron pedig arról beszélt, jövő májusig az országos közúthálózat mintegy 1200 kilométeren újul meg 122 milliárd forintból. Csaknem 53 milliárd forint mezőgazdasági támogatást kapnak a héten a gazdák, összesen 35.000-en jutnak így pénzhez, jelentette be az agrárgazdaságért felelős államtitkár. Cerván György azt is mondta, rekordévet zárt a magyar mezőgazdaság, aminek köszönhetően akár 10%-kal is több pénz marad a gazdáknál, mint tavaly.
105 millió forint a támogatás, amit itt az elmúlt 4 hét alatt kaptunk.
2200 hektár földet művelnek, és több mint 2000 szarvasmarhát tartanak ebben az etyeki gazdaságban. Terület alapú támogatást és kétféle tejtámogatást is kaptak az elmúlt hetekben, összesen 105 millió forint érkezett a számlájukra. A cég vezetője azt mondja, míg korábban csak tavasz végén jutottak a támogatási pénzekhez, addig az elmúlt 3 évben már fél évvel korábban megkapják egy jelentős részét.
Körülbelül a felét még a folyó év végén, november-december hónapban megkapjuk. Ez nagyban hozzájárul egyrészt az évvégi számlák kifizetéséhez, másrészt az új év költségeinek a fedezéséhez.
52,8 milliárd forintot fizetett ki.
A Vidékfejlesztési Minisztérium több mint 60 féle jogcímen csaknem 53 milliárd forintnyi támogatást fizetett ki az elmúlt napokban, jelentette be az agrárgazdaságért felelős államtitkár. Hozzátette, csaknem 35.000 gazdálkodó jutott így pénzhez. Cerván György arról is beszélt, hogy rekordot döntött a magyar mezőgazdaság teljesítménye 2013-ban. 2265 milliárd forintnyi értéket állítottak elő, ami 4,2%-kal több az előző évinél. A növekedésnek köszönhetően a gazdálkodóknál is több pénz marad. A
mezőgazdasági tevékenységből származó nettó vállalkozói jövedelem 10%-kal lesz várhatóan magasabb a 2012 évinél.
Az államtitkár arról is beszélt, hogy 2014-ben is folytatódhat az ágazat növekedése. A jövő évi költségvetésből 20 milliárd forinttal több pénz jut agrártámogatásra és vidékfejlesztésre.
Az önkéntes tartalékos rendszer kiépítése a rendszerváltozás utáni Magyarország legnagyobb haderőfejlesztési vállalkozása volt. Ezt mondta Hende Csaba honvédelmi miniszter, aki szerint ehhez hasonló képességnövekedés az elmúlt 20 évben nem volt a magyar honvédségnél. Az önkéntes tartalékosok összlétszáma már meghaladja az 5000 főt.
Alkalmassági vizsgálattal kezdődött az önkéntes műveleti tartalékosok kiképzése tavaly januárban. Akkor még főleg egykori katonák vagy más rendvédelmi dolgozók jelentkeztek.
Úgy gondolom, hogy ez egy megfelelő kapocsa civil szférában történő átmenethez, az új helyzet megszokásához, az, hogy az ember valamilyen módon még kötődik a korábbi munkahelyéhez.
Később egyre több fiatal is csatlakozott a rendszerhez. Mára a 30 év alattiak aránya elérte a 10%-ot.
Nekem egyrészt lelkiismereti kérdés, hogy segíthessek ott, ahol tudok. Másrészt pedig ez egy hagyomány a családunkban, hogy az összes férfi és most már anyukám kezdetével a nők is segítenek a honvédelemben és a rendvédelemben.
Az önkéntes tartalékosok összlétszáma a laktanyákőrzés védelmét 2011 óta ellátó védelmi tartalékosokkal együtt már meghaladja az 5000 főt. Hende Csaba honvédelmi miniszter szerint az új rendszer első nagy erőpróbája a dunai árvíz elleni védekezés volt, amelyben több mint 1400 tartalékos dolgozott a gátokon.
Az árvízi munkákban résztvevők becsületet szereztek a tartalékos honvédségnek. Megmutatták, hogy a honvédség átalakítása nyomán az új rendszer kiépült és kiválóan működik. Megmutatták azt is, hogy a tartalékos rendszer elkötelezett, a hazájukért tenni akaró és küzdeni tudó emberek, katonák, bajtársi közössége.
A honvédelmi miniszter azt mondta, az önkéntes tartalékos rendszer kiépítése a rendszerváltozás utáni Magyarország legnagyobb haderőfejlesztési vállalkozása volt. Hende Csaba hozzátette, szeretné, ha a jövő év végére az önkéntes tartalékosok száma elérné az országgyűlés által meghatározott maximális 8000 főt.
Rendőrségi vizsgálatot követel a Fidesz annak kiderítésére, hogy a Gyermekrák Alapítvány elnöke valóban magáncélra használta-e a civil szervezet betegszállító autóját. Kocsis Máté kommunikációs igazgató azt mondta, nem csak felháborító, hanem egyenesen visszataszító Balogh István viselkedése. A Gyermekrák Alapítvány elnöke korábban úgy fogalmazott, magáncélra soha nem használják a járművet, legfeljebb néha közérdekű ügyintézésre.
Átmentünk épp a buszsába, hasítunk végig Szilágyi Erzsébet fasoron.
Napokon át követték az Index újságírói Balogh Istvánt, a Gyermekrák Alapítvány elnökét, aki többször is az alapítvány adományokból vásárolt betegszállító autójával vitette magát Budaligeti otthonából a belvárosba.
Végig a sineken.
Közben nem egyszer a megkülönböztető jelzések használata nélkül, a megengedett sebességet átlépve, a villamos sínen és a buszsávban kerülték ki a reggeli dugót. Az újságírók egyik alkalommal, amikor a Teve utcai rendőrpalotához vitette magát, meg is kérdezték tőle, miért az alapítvány kocsiját használja taxinak.
Nem taxi célokra használjuk a Gyermekrák Alapítvány mentőjét, hanem ügyintézés akkor, amikor nincs betegszállítás.
Értem, és mikor van betegszállítás?
Minden nap szinte.
Egy másik napon pedig, amikor a Gyermekrák Alapítvány irodája előtt szállt ki az autóból, azt mondta, gumicserére kellett vinni a kocsit, és ő az egyetlen, aki az ehhez szükséges papírokat aláírhatja. A Fidesz szerint a Gyermekrák Alapítvány vezetőinek viselkedése nem csak felháborító, hanem egyenesen visszataszító, ezért rendőrségi vizsgálatot követelnek az ügyben.
Az mégiscsak mindennek a legalja, hogy egy beteg gyermekek szállítására szolgáló mentőautót valaki magánhasználatra vegyen igénybe. Mindezt azért, hogy elkerülhesse a dugókat.
A Jobbik az ügyészséggel vizsgáltatná ki az esetet. Mint írták, beteg gyermekek nevében szélhámoskodni a leggusztustalanabb, leghitványabb dolog, amely azonnali vizsgálatért kiállt. Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára pedig az MTI-nek azt mondta, jó lenne, ha végre a rákos gyermekek gyógyítását segítenék az ilyen járművekkel, és nem a luxust. A Fidesz januárban egyeztetést kezdeményez a tisztességesen dolgozó alapítványokkal, hogy szerintük milyen jogszabálymódosítások szükségesek a hasonló visszaélések kiszűréséhez.
Az MSZP szerint a Gyedextra nem fogja megdobni a születésszámot. Kormos Kata, a párt szóvivője azt mondta, ma Magyarországon gyermeket vállalni egyenlő a szegénység vállalásával. Szerinte a legújabb KSH adatok azt mutatják, hogy az idén is elmarad a kormány által évek óta várt baby boom. A KDNP szerint a szocialisták kormányzása a teljes káosz és a kiszolgáltatottság szélére sodorta a gyermeket vállalókat. Közleményükben azt írják, a demográfiai problémák megoldására a Gyedextrához hasonló lépések kellenek. A Fidesz szerint a Gyedextra a foglalkoztatást is ösztönzi, mert a gyermek egyéves kora után a nők rész vagy teljes munkaidőben is visszamehetnek dolgozni. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő azt mondta, a Gyedextrának köszönhetően a nőknek nem kell választaniuk a gyermeknevelés és a munka között. 130 ezer forintos plusz kiadást jelentene minden magyar családnak a rezsicsökkentés eltörlése, ezt mondta Rogán Antal. A Fidesz frakcióvezetője internetes videójában összefogást kért a rezsicsökkentés megőrzéséért. Szigetvári Viktor, a Bajnai Gordon féle Együtt PM társelnöke tegnap jelentette be, hogy mostani formájában megszüntetnék a rezsicsökkentést. A jelenlegi rezsicsökkentés az MSZP szerint sem fenntartható. Mesterházi Attila ma is megerősítette, úgy alakítanák át, hogy igazságosabb legyen.
Kimerem mondani, hogy ebben a formában mi ezt természetesen megszüntetnénk. Miközben...
Megszüntetné a mostani rezsicsökkentést a Bajnai Gordon féle Együtt PM, ha kormányra kerülne. Erről beszélt szerdán Szigetvári Viktor, a pártszövetség társelnöke, aki hazugságnak nevezte a rezsicsökkentést.
Az Együtt PM a rezsi hazugságot szüntetné meg. Ami ma Magyarországon van, az nem rezsicsökkentés, hanem rezsi hazugság.
Szintén hazugságnak nevezte a rezsicsökkentést csütörtökön Szabó Tímea, az Együtt PM másik társelnöke. és megerősítette, hogy megszüntetnék a mostani formájában, mert szerintük nem fenntartható. Helyette épületszigetelési programot indítanának.
Mi ezt szüntetjük meg, ezt a hazugságot, és egy olyan fenntartható rezsicsökkentést vezetünk be, amelyik egyrészt 30%-os valódi csökkentéshoz hosszú távon.
Bajnai Gordon, az Együtt PM szövetség vezetője, korábban sem támogatta a rezsicsökkentést. Amikor tavasszal Gyulán azt kérték tőle, hogy aláírásával támogassa a Fidesz rezsicsökkentő kezdeményezését, nem írta alá az ívet.
Valójában nemzetközi összehasonlításban a rezsi nem különösebben magas.
Októberben pedig egy üzleti konferencián mondta azt, hogy szerinte nem is magas Magyarországon a rezsi.
Na most látszik, hogy nem fenntartható ez a rezsicsönkentés. Hát
Mesterházi Attila, az MSZP elnöke is arról beszélt szerdán, hogy szerinte nem fenntartható a rezsicsökkentés. Ezt annak ellenére mondta, hogy áprilisban a szocialisták is megszavazták a parlamentben a rezsicsökkentésről szóló törvényt. A szocialisták elnöke csütörtökön is megerősítette, hogy szerinte át kellene alakítani a rezsicsökkentést. Mesterházi Attila elmondta, hogy ők azt szeretnék, ha nem vonatkozna mindenkire egyforma mértékben.
Azért hívjuk rezsi átverésnek, mert igazságtalan és fenntarthatatlan. Azért igazságtalan, mert minél többet fogyaszt valaki ezekből az energiahordozókból, annál nagyobb támogatásra jogosult. Tehát nincsen volumenkorlát, nincsen mennyiségi korlát.
Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon tett közzé egy videót, amiben azt mondta, hogy miközben a Fidesz a harmadik rezsicsökkentésen dolgozik, Bajnai Gordon és pártja ebben a formában eltörölni a rezsicsökkentést.
Viszont a rezsicsökkentés eltörlése az minden magyar család számára 130 ezer forintos plusz kiadást jelent. Én azt gondolom, ez elfogadhatatlan. Ezért mindenkit kérek, hogy fogjuk össze, és lépjünk fel a rezsicsökkentés eltörlés ellen a leghatározottabban.
Rogán Antal emlékeztetett rá, hogy 2002 és 2010 között a szocialista kormányok kétszeresére emelték a villamosenergia és háromszorosára a gáz árát. Szerinte az áremelésekkel a multik profitját garantálták, és most is erre törekszenek.
Akár 15-20 indulói hely is járna a demokratikus koalíciónak, ha bevennék az ellenzéki összefogásban. Erről beszélt Gyurcsány Ferenc, aki szerint a pártok támogatottságának arányában kéne eldönteni a baloldalon, hogy ki hány jelöltet indíthat. Ez azt is jelenti, hogy az Együtt PM elveszítené a helyei felét, de Gyurcsány Ferencék akár a szocialistáktól is vennének el körzeteket.
Aki hideg és langyos, az üljön föl a gázsütőre.
Szeptemberben kezdett önálló kampányba Gyurcsány Ferenc, napokkal azután, hogy nem sikerült csatlakoznia az MSZP és az Együtt PM szövetségéhez. Gyurcsány Ferenc szerint méltánytalan ajánlatot kaptak a szocialistáktól. A DK elnöke akkor bejelentette, önállóan készülnek a választásokra. A közvéleménykutatási adatok szerint ekkor kezdődött a demokratikus koalíció erősödése. Ezt támasztotta alá november végén a Századvég elemzője is, aki akkor azt is mondta a Híradónak, Gyurcsány Ferenc pártjának támogatottsága attól függ, mennyire aktív a volt kormányfő.
December 10-e után üljünk le, nézzünk egymás szemébe.
November végén az ATV műsorában újból tárgyalni hívta Gyurcsány Ferenc a baloldali pártokat, miközben élesen bírálta az MSZP Együtt PM szövetséget.
Ez az összefogás, ez egy álca. Ez valójában egy osztoskodás. Két pártnak az osztoskodása.
A legfrissebb közvéleménykutatások éppen abban a két hétben készültek, amikor Gyurcsány Ferenc, Mesterházi Attila és Bajnai Gordon válaszára várt. Ezek azt mutatják, hogy nem csak hogy átlépte a parlamenti küszöböt a demokratikus koalíció, hanem egyes elemzőintézetek szerint már utol is érte az Együtt PM-et.
Háromszor annyi a szocialista támogató, mint a DK-s, és nagyjából hasonló az arány az Együtt és a szocialisták között is.
Gyurcsány Ferenc csütörtökön arról beszélt, szerinte továbbra is az ellenzéki pártok támogatottságának arányában kellene felosztani az egyéni választókerületeket. Vagyis úgy számol, hogy a szeptemberben kért 9 helyet már 15-20 indulói hely járna nekik.
Miután nincsenek ma ilyen tárgyalások, ezért nem is készülünk még ezekre ilyen mértékben, mindig azt mondom, arányosan kell ezeket csinálni, és akkor mindenki úgy érzi, hogy jó hiszem, jó megállapodás.
Az MSZP és az Együtt PM októberi megállapodása szerint a 106 egyéni körzetből 75-öt kaptak a szocialisták és 31-et Bajnai Gordonék. A Gyurcsány Ferenc által felvázolt megoldás azt jelentené, hogy Bajnai Gordonék a helyeik felét át kellene, hogy adják a demokratikus koalíciónak, de akár a szocialistáktól is vennének el körzeteket Gyurcsány Ferencék.
A Jobbik elszámoltatná az MSZP-t és a Demiszt. A párt kezdeményezi, hogy az országgyűlés törvényben gondoskodjon a rendszerváltás előtti időszakhoz kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyona elszámoltatásáról. A képviselő az MSZP székháza előtt megpróbálta a törvényjavaslat egy példányát átadni az ellenzéki párt egyik képviselőjének, de azt senki nem vette át.
Vissza kell adni a rablott vagyont, úgy lehet majd hitelesnek tekinteni bármilyen mondatot arról, hogy a Magyar Szocialista Párt egyfajta megújult szervezet. Addig, amíg ez nem történik meg, és a magyar államot, a magyar polgárokat illető vagyonban dorbézolnak, hasznosítják, ki tudja milyen célokra, addig nem vehető komolyan a Szocialista Párt egyetlen mondata sem.
Az LMP hadüzenetnek tekinti, hogy a rendőrség házkutatást tartott Horváth András korábbi adóhivatali dolgozónál. Siffer András, a párt társelnöke kifogásolta, hogy a rendőrség nem azoknál a személyeknél vagy cégeknél vizsgálódik, amelyekről a korábbi NAV munkatárs azt állítja, hogy adót csaltak. Siffer András is ott volt délután azon a demonstráción, amelyet a legfőbb ügyészség épülete elé szerveztek civilek.
Ez egy egyértelmű hadüzenet minden tisztességes állampolgárnak, hogy aki ma Magyarországon megpróbál felfedni tisztességtelen ügyleteket, az, aki ma Magyarországon kockáztatja az egzisztenciáját.
A Fidesz szerint a rendőrség végzi a munkáját a NAV ügyben. Kocsis Máté kommunikációs igazgató azt mondta, a Fidesz mindig is arra kérte Horváth Andrást, tárja fel dokumentumait és adja át a hatóságoknál a nála lévő bizonyítékokat. Szolgálatteljesítés közben elhunyt rendvédelmi dolgozók özvegyeit és árváit köszöntötték a belügyminisztériumban. A Fejér megyei Polgárdiban lévő rehabilitációs központban pedig a fehérvári jégkorong csapat tagjai vittek ajándékot értelmi fogyatékos mozgáskorlátozott és Down-szindrómás betegeknek. A külügyminisztériumban adásunkkal egy időben adják át a halmozottan hátrányos gyerekeknek gyűjtött karácsonyi ajándékokat.
Szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőrök, tűzoltók, büntetésvégrehajtási tisztek és nemzetbiztonságiak özvegyeit, árváit köszöntötték karácsony alkalmából a belügyminisztériumban. 33 gyermek és 27 özvegy kapott ajándékot. Meghívták azokat a rendvédelmi dolgozókat is, akik 6 vagy annál több gyermeket nevelnek. Egy 4-es ikreket nevelő rendőr családja 2 dupla babakocsit kapott ajándékba a minisztériumtól.
Ezzel az ünnepséggel szeretnénk köszönetet mondani, szeretnénk a hálánkat kifejezni, szeretnénk elmondani azt, hogy a belügyminisztériumra lehet számítani, nem csak karácsonykor, hanem a hétköznapokon is.
A Fejér megyei Polgárdiban lévő rehabilitációs központban értelmi fogyatékos, mozgáskorlátozott és Down-kóros betegeket látogattak meg a fehérvári jégkorong csapat játékosai. A csapatot a szociális államtitkár is elkísérte. A bentlakásos intézmény 250 lakója karácsonyi műsorral várta a sportolókat.
Én azt látom egyébként azokon a fiatal játékosokon, akik életerősek, akik napról napra egyébként hatalmas nagy küzdelmet vívnak a pályán, hogy itt azért őket is megérinti annak az élethelyzetnek az üzenete, ami a sérült embereket jellemzi.
A külügyminisztérium dolgozói halmozottan hátrányos helyzetű iskolásoknak szerveztek gyűjtést. Az ajándékokat 3 Baranya megyei település, Drávafok, Kémes és Magyar Mecske általános iskolájának diákjai kapják.
Holnap indul az M3 retro csatorna. A 3 kívánságtól kezdve a Szomszédokon át egészen a Kapcsoltam című vetélkedőig szinte mindent újra felelevenít a közmédia. Ismét meg lehet nézni a 70-es, 80-as és 90-es évek legnépszerűbb műsorait.
Csókolom.
Szervusz, Nagy Éva vagyok.
Ő az a doktornő, akivel együtt dolgozom. Ő pedig a lányom, Mágenhelyi Júlia.
Ki ne emlékezne még a gazdagréti lakótelepen élők Takácsék, Mágenhelyék és Vágásiék ügyes bajos mindennapjaira. A Szomszédok a 80-as, 90-es évek legsikeresebb magyar tévésorozata volt.
Az Eddával szerettem volna találkozni, ami meg is valósul,
És szeretném, hogyha Attila beöltözne Batman ruhába, és így énekelne egy számot.
A három kívánságban pedig mindenki Tibi bácsia 20 éven át hétről hétre teljesítette a sokszor lehetetlennek tűnő kéréseket is.
John Travolta vállalta, hogy a kisráca együtt fog táncolni. Ő azt mondta, hogy szerdán Bécsbe lesz a Ritzbe, ha 3-kor oda megyünk, akkor teljesíti a kívánságot. Akkor nekem elkezdtem szervezni.
Az M3 Retro csatorna péntektől látható, minden nap kora reggeltől késő estéig csemegészhetnek majd a nézők a kínálatból. Lesz sport, vetélkedő filmsorozat és sok zenés összeállítás.
Holnap este 6-kor indul a Retro csatorna, a cirkuszrevő a színészek a porondon 1963-ban rögzített felvételével, ahol színészóriások bohózkodnak, idomárkodnak, artistáskodnak, és ezek után is nagyon sok színes programmal várjuk a nézőket.
A nézők már most izgatottan várják az indulást.
Szeretném a régi filmeket nézni, musicaleket, operákat, színházi közvetítéseket, mindent. Úgyhogy szerintem ez egy zseniális csatorna lesz.
Szerintem nagyon jó, hogy megadjuk az esélyt, hogy még egyszer mindenki láthassa.
De olyan is van, aki egykor szerepelt is az egyik műveltségi vetélkedőben.
Arra emlékszem, hogy a harmadik kérdés után estem ki, és a nyeremény is óriási volt, azt hiszem egy hangszórót lehetett nyerni.
A retrónak pontosan az a lényege, hogy a múltból kiragadsz valamit, és beépíted a mai életedbe.
Réz András szerint a csatorna igazán egyedi lesz, mert ezek a műsorok ma már sehol máshol nem láthatóak.
Aki ezt még annak idején megélte, furcsa módon nem retrót fog látni, hanem valóságos emlékeket, még az is megeshet, hogy nosztalgiát fog érezni.
Az M3 már az induláskor 1.400.000 háztartásba jut el. A nagyobb szolgáltatóknál az alapcsomagban érhető majd el.
A Retro csatorna. A Retroról szóló Réz Andrással készült interjú teljes termedelmében megnézhetik a hiradó.hu-n. Most jön Mohai Bence a sporthírekkel, utána időjárás jelentés, majd Fábri. Az este 4:11-kor kezdődik, vendég Comba Sándor államtitkár és Schiffer András, az LMP elnöke. Rögtön utána Híradóval várom Önöket, viszontlátásra.